és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Átadták a világháborús hősök emléksétányát Egerben, a nyaralásra adnak tippeket a borsodi rendőrök, az elmúlt negyed évét értékelte az FC60. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk. Kedden ünnepélyesen átadták a világháborús hősök emléksétányát Egerben. Az Esperanto sétányon a patak támfalán több száz a háborúban elesett katona neve olvasható. Az átadó jelen volt Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter is, aki kifejtette, az egri hősök és a II. Világháború minden honvédjének áldozata értékes, valódi áldozat volt, mert bár fegyverrel nem menthették meg a hazát, de megmutatták az utat, melyen járnunk kell. Köszöntőjében Antal József egykori miniszterelnök szavait idézve kiemelte, emlékezni fontos, hogy megértsék egymást a nemzedékek, és azt, hogy mit jelent a történelmi, politikai és családi folytonosság. Emlékezés nélkül nincs magyar nemzet, tette hozzá. A közös sorsunkra való emlékezés tétje óriási. Ha van kapcsolat a nemzedékek között, ha értjük elődeink életét, megérthetjük, mennyi áldozatnak és szeretetnek köszönhetően vagyunk ma itt, és van életünk, fogalmazott. Kiemelte, hogy az emléksétány fontos egri történetek tanúja. Wagner Ákos polgármester beszélt arról, hogy 80 esztendeje ért véget a II. Világháború, a történelem legnagyobb áldozatait idézte fel, azokat, akik nem tértek haza a harcokból. Ez az emléksétány nem csupán kövekből és betűkből áll, hanem emlékekből, történetekből és könnyekből. A nevek mögött felfoghatatlan veszteségek vannak, fogalmazott a városvezető. Herman István történész, kiemeltem, a II. Világháború nagyobb pusztítást hagyott maga után, mint előtte bármi. Nem csak a térképeket rajzolták újra, hanem politikai rendszereket is. Magyarország a bűnös nemzetek közé került, a harcban elesett katonák emlékét csak csendben otthon lehetett tápolni, most már kijárhat nekik a tisztelet. Az Egri Norma Alapítvány 3 évvel ezelőtt hozta létre az első világháborúban elhunyt egri születésű hősök előtt tisztelgő emléksétányt. A patakmeder falán olvashatók a hősi halottak nevei. Ez bővült most a II. Világháborúban elhunyt több mint 500 hősi halott nevével. A Borsodabolyai-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának tájékoztatása szerint érdemes a nyári utazásunkra körültekintően felkészülni, hogy az itthon maradt értékeink és az utazási körülmények is biztosítva legyenek. Érdemes fokozottan ügyelni az otthonunk biztonságára. Már az sem mindegy, hogy hogyan hagyjuk itthon a lakásunkat, házunkat. Emellett, hogyha autóval indulunk külföldre, figyelni kell a határátlépése, illetve az adott országok közlekedési szabályaira is. A részletekről Simkó Imrét, a Borsodabolyai-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetőjét hallják.
Nagyon sokan indulnak el külföldi vakációra, és a nyári vakáció többségünk számára egyenlő a napsütéssel, adott esetben egy homokos tengerparttal vagy gondtalansággal, de azért ezekben a hetekben sem kerülnek el mindenkit a veszélyek, sőt ugye gyakran olvasunk olyan eseményekről is, ami a nyaralás alatt bosszantja vagy okoz kárt bizonyos területeken a turistáknak. Hogyha külföldre autóval indulunk, azért az autó biztonsági állapotát, a hosszú útra való tekintettel, ugye azokat az alapvető műszaki előírásokat, hogy érdemes átnézetni magát az autót, és gondosan megtervezni az utazást, hiszen ugye a mai elektromos autók korszakában már a tankolás is, vagy az üzemanyag úgymond töltések helyét is meg kell terveznünk, ugyanúgy meg kell néznünk, hogy milyen úton fogunk menni, melyik azok a pályaszakaszok, amik fizetős pályaszakaszok, és hát a adott ország biztonságával kapcsolatban is érdemes tájékozódnunk. Vissza kell egy kicsit néznünk, hogy itt hagyjuk a biztonságos otthonunkat, ami már egy a készülődéssel, a bőrönd elkészítéssel is egy fajta speciális és stressz helyzetbe kerülünk, hiszen ezt mindenki átéli, és ez a felfokozott izgalom is okozhat egyfajta stressz helyzetet. Viszont gondoskodnunk kell az otthonunk biztonságáról is, hiszen ha nem lesz otthon senki, akkor azért célszerű egyfajta biztonságot kiépíteni magunk körül. Hát mire is gondolok? Hát ugye mindenki a szomszédaiban megbízik, érdemes a postaládát ürítetni velük, szólni nekik, hogy hosszabb időszakot nem leszünk itthon, figyeljenek a portára, ha gyanús mozgást látnak, akkor azonnal értesítsék a rendőrséget, de hát célszerű azért mi magunknak is egyfajta fizikai és elektronikus eszközök kiépítésével a lakásunk védelméről gondoskodni. Elég sokba kerül, és sokan mondják, hogy ugye nincs anyagi keret, vagy valóban egy komplet rendszert kiépíteni. Viszont vannak már olyan viszonylag egyszerű és olcsó elektronikai eszközök, amik megfelelő védelmet tudnak nyújtani egy ilyen időszakban. Például gondolok egy webkamerára, ami néhány tízezer forintos összegtől ugye beszerezhető. Mozgásérzékelős, és mozgás esetén ugye a mobiltelefonunkon riasztójelzést ad számunkra, és valóban bele tudunk nézni a lakás belsejében, tudjuk értesíteni a hivatalos szerveket, ha valami olyan dolog történik, vagy olyat látunk, ugye, ami betörésre utalna. Úgyhogy ezek olyan fontos alapvető dolgok, hogy ha nem is minden anyagi lehetőség áll rendelkezésünkre, de egy alapvető biztonságot azért magunk számára azért megteremtsünk. Készüljünk fel arra, hogy azért a határ környezetében autópályás fizetős kapuknál torlódás várható. Ne okozzon problémát az, hogy kicsit utána nézzünk. Azért érdemes tájékozódni a konzuli szolgálat tanácsairól. Ugye 4 biztonsági besorolással jelzik az országokat, 1-től 4-ig, és pirossal jelzik az egyes biztonsági besorolásnál, ahol nem javasolják magát az utazást. Tehát érdemes egy kicsit tájékozódni, hogy milyen jellegű a konzuli tájékoztatás, mennyire biztonságos az ország, mire kell figyelni, és ezeket az információk birtokában döntünk magáról az utazásunkról. És ugye konzuli szolgálatnak viszont van egy lehetősége, egy konzuli regisztrációs védelmet kérhetünk, hogyha utazás előtt akár egy applikáción, akár egy elektronikus regisztráción keresztül ugye ezt megtesszük, és veszélyhelyzet esetében majd probléma ér minket a konzuli segítség meghozatalában. Gyakorlatilag ez egy segítség lehet mind a konzuli szolgálatnak, mint számunkra.
Az elmúlt negyed évét értékelte az FC60. Számos változás történt, mind a költségvetés, mind az utánpótlás területén, mondta a futballklub elnöke. Hofela Zoltánt, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Milyen változások történtek az eltelt időszak alatt? Legyen ez az első kiindulási pont?
Hát induljunk el a fociból, ugye itt ami nagyon nagy fejtörést okozott az Oránnal való itt létünknél, hogy a csapatnak ki kell harcolni az MB3-as jogot, ami egy hajszálon múlva sikerült, mert igaz, hogy 14-ek lettünk, de a legjobb csapat a 14. helyzetek között az kvalifikálta magát a 2025-26-os MB3-as tagságra, így bennmaradtunk, de nem kis izgalmak közepette, mondhatom így, mert az utolsó hazai mérkőzésen a 97. percre buktuk el a győzelmünket, döntetlen lett a mérkőzés, és ha az megvan, akkor simán hátradőlve az utolsó meccsen könnyedén játszhattunk volna. Így a bajnok csapatnál, a leendő bajnoknál zártuk a bajnokságot, ahol 1-0-ás vezetésünk után sajnos 4-1-re kikaptunk, és így a Füzes Abony beelőzött minket, ő lett a 13. és mi lettünk egyforma ponttal, mi lettünk a 14-et, de Kisvárdának köszönhetően, akinek tartalék csapata van, így mi biztosítottuk az MB3-as tagságunkat már az utolsó forduló előtt. Úgyhogy ezt mi tudtuk, nagyon egyszerűen sikerült, nagyon sajnáltam, mert több volt ebben a csapatban, mint amit így kihoztunk. Szerintem, hogyha kicsit jobban odafigyelünk a nagyszerű rajt után, akkor ez a csapat a 10. hely körül vagy 10. hely előtt végezhetett volna. ez történt, lezártuk ezzel ezt a korszakot. A stábban nem történt változást, nem akartam más edzőt és kapusedzőt hozni, mert én úgy gondolom, hogy ezek a srácok ezek mindent beletesznek, amit csak lehet. És így kezdtük el a mostani felkészülésünket. Hát nagyon sok változás történt a kereten belül. Ugyanis,
milyen korosztályban?
Hát az elsősorban a felnőtt csapatnál változott, de most van egy folyamat a utánpótlásnál is, azt szeretnénk majd kontrollálni. Hát a felnőtt csapatnál ott ugye az köztudott volt, hogy a lehetőségeink, a büdzsénk az nem sokat változik fölfelé, tehát nem lesznek jobbak a kondícióink. Sőt, előttünk vannak olyan feladatok, amiket meg kell oldani anyagilag, és ezt a futballcsapat sem veheti félvárról. Tehát nekünk a büdzsénken húzni kellett, tehát csökkenteni kellett a kiadásainkat. Így a lehetőségeink is az átigazolásra, vagy a játékosoknak a dotálására, vagy a támogatására kevesebb lehetőségünk adódott. Na most sok olyan játékos volt a keretben, ebből a 22-es keretben, akik sérülés vagy kevesebbet játszottak és megpróbálták máshol. A törzsgárda megnyerése volt a nagy csata, tehát itt azért tudomásul kellett venni, hogy jobb feltételeket nem tudok biztosítani. Azok, amik megvoltak, azokat örülünk, hogyha tartani tudjuk, és ezekkel a feltételekkel kellett a tárgyalásokat lefolytatni, és igazából megegyezni a játékosokkal.
Péntek délután egy különleges és megindító esemény történt Egerben, a Sas utcai Valhalla edzőterem és fázis étterem udvarán. Egy körülbelül 65 éves férfi munkaközben lett rosszul, mint később kiderült, cukorbeteg, és sajnos összeesett, pulzusa és légzése is megszűnt. A tragédiát szerencsére észrevették, és azonnal a segítségére siettek. Az edzőteremből egy személyedző és egy hölgy edzőtárs indultak felé, miközben egy harmadik személy hívta a mentőket. A mentőszolgálat telefonos irányítása mellett elkezdték az újraélesztést, a hölgy, aki történetesen a kedves feleségem volt, a szívmasszást felváltva végezte a személyedzővel, írta meg Gömöri László alpolgármester a Facebookon. A kiérkező mentők defibrillátort alkalmaztak, majd egy speciális eszközt is a férfi mellkasára helyeztek, amely automatikusan végezte tovább az újraélesztés folyamatát. Az orvosoknak végül sikerült visszahozniuk az életbe a férfit, aki a legutóbbi információk szerint az intenzív osztályon van, és a hírek szerint stabilizálták az állapotát. Mindez nem történhetett volna meg ilyen gyors és hatékony civil helytállás nélkül, tette hozzá a politikus. Majd megköszönt az edzőterem dolgozóinak és tagjainak, valamint a mentőknek a bátor és szakszerű közbelépést. Hála nekik, ma is élhet egy ember, aki pénteken még a halál torkában volt. Embertársaink figyelme, bátorsága és cselekvő készsége nem csak példamutató, hanem szó szerint életet menthet, hívta fel rá a figyelmet Gömöri László. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, fátyol és gomoly felhőkkel, éjszakon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 23-án szerdán.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Füzéren táboroznak a Sajóládi Egyházközség hittanos gyerekei. Új termékekkel jelent meg az Akadémia Birtok. A Kossuth szoborról tartottak előadást a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Két elektromos meghajtású hulladékszállítót mutattak be egy mintaprojekt keretében Nyíregyházán. Ezek műsorunk témái címszavakban. Most következzenek a részletek.
Kora esti hírmondó.
Füzéren táboroznak a Sajóládi Egyházközség hittanosai 5 napig. 28-an, 3.-tól 7. osztályos gyerekek érkeztek a hittantáborba, amelyről Varga Béla atyát, Sajóládi plébánost kérdezzük.
Van igény a gyerekek ifjúság körében a nyári egyházi programokra?
Természetesen, és szerencsére igen. Évközben ugye nagyon el vannak foglalva ezek a gyerekek az iskolával. Több-kevesebb sikerrel, több-kevesebb jókedvel, örömmel és hát buzgósággal. Mindenki nagyon örül a nyári szünetnek. Szokták volt mondani, leginkább a tanárok örülnek a nyári szünetnek, de hát a gyerekek is. Viszont a szülők nyilván, mivel ők dolgoznak, annyira nem igazán tudnak örülni, hiszen a gyerekeket el kell helyezni valahová. A nyár nem csak a pihenésé, hanem a táborozásoké is. Ilyen tábor, olyan tábor, amolyan tábor. Van olyan gyermek, aki táborról táborra jár, hiszen a szülei dolgoznak, egész nyáron szabadságot nem mindenki tud kivenni, vagy ha igen, akkor családdal azért elmennek nyaralni valahová. Én is, mióta a papás szentáltak 1999 óta, igyekszek minden évben a gyerekeknek, hittanos gyerekeknek, minisztráns gyerekeknek nyári tábort szervezni. Szoktak is jönni, többen, kevesebben, mikor, hogy. Attól függ, hogy a családi nyaralás, családi elutazás hogy van betervezve.
Mi lesz ennek az idei tábornak a tematikája? Egy hétig, hétfőtől péntekig lesztek itt.
Mivel 2025 szent év, és a remény zarándokai vagyunk, mi is a remény jegyében jöttünk el táborozni ide Füzéri plébániára, és mindig a reménynek az üzenetét szeretnénk naponta megfogalmazni. Reménykedünk abban, hogy későn fogunk felkelni, reménykedünk abban, hogy későn fogunk lefeküdni, reménykedünk abban, hogy jó időnk is lesz, reménykedünk abban, hogy jók lesznek a feladatok, a programok. Egy szóval az egész hetünket a remény fogja meghatározni.
De már úgy készültetek erre a táborra, hogy minden napnak megvan a programja. Melyek lesznek ezek?
Természetesen. Nyilván hétfőn, amikor most megérkezünk, akkor, ahogy mondani szokták, táborverés, táborfoglalás, ismerkedés a településsel, ismerkedés a helyjel, egy kis lelki program is lesz majd. Holnap egy egész napos túrát terveztünk a plébános atyával, aki ránk szánja a hetét, és segít nekünk itt megismerkedni a környékkel. Szerdán a várral szeretnénk megismerkedni, csütörtökön kisvonatozni szeretnénk, majd a pálházai kisvonattal, pénteken pedig lassanként készülődünk hazafelé. Természetesen minden nap más-más programok is lesznek még kísérő programként, kézműves foglalkozás, pólófestés, batikolás, íjászkodás, és természetesen nem maradhat el a mindennapos foci.
Most Foki Hellát és Csele Dorinát kérdezzük a hittantáborról, akik Sajó Petriből érkeztek Füzérre.
Miért jöttetek el ebbe a táborba?
Mert nagyon jó, és mi tavaly is voltunk itt.
Én is tavaly voltam, és nagyon tetszett, ezért megint eljöttem.
Mi volt, ami a legjobban tetszett?
A cukorkeresés.
És most mit tudtok, hogy milyen programok lesznek, mi vonzott a legjobban?
Lesz arcfestés, táncház, szerintem lesz megint cukorkeresés.
Hittanos tábor, lelki program, mi szokott itt lenni?
Szentmise, reggeli ima, esti ima, délután ima.
Igen, és veletek most itt a zarándokszálláson beszélgetünk. Ugye lett volna lehetőség sátrazni. Miért a ház mellett döntöttetek?
Mert én félek, hogy a bogarak bemennek a sátorba.
A füzéri hittanos táborról Szálkai Kingát és Körtési Rékát is megkérdeztük, akik a sátorozást választották.
Már áll a sátratok. Miért a sátorozást választottátok?
Mert az izgalmasabb, meg tavaly is láttunk mókusokat a fán.
Így jobb, mert legalább a természetben vagyunk kint.
És mit vártok ettől a gyerektábortól, akkor ezek szerint már tavaly is voltatok itt? Miért jöttetek el idén megint?
Mert nagyon jó volt a kirándulás, meg minden is.
Nekem is ugyanez, mint Kingának.
És akkor itt ismeritek a csapatot, a hittanosokat, osztálytársakat? Mennyire ismeritek, kiket ismertek?
Egy-két embert nem ismerek, és annyi, amúgy a többit igen.
Én is, egy-két embert nem.
Gondolom a várba is felmentek.
Igen, felmegyünk, csak kicsit nehéz lesz.
Szerintem meg nem lesz annyira nehéz, mert tavaly sem volt annyira. Templomba szoktunk lenni, és ott minisztrálni is lehet.
Pecsétet is lehet majd gyűjteni, meg ugye sokat túrázunk nagyon.
Új termékekkel jelent meg az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Akadémia birtoka. A részletekről Váci Kálmán Zoltánt, az egyetem általános rektor helyettesét kérdezzük.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem neve, hírneve már szerintem a bortól és a boros képzésektől elválaszthatatlan, összefort. Most egy újabb boros eseményen veszünk itt részt. Milyen jelentősége van a borászati képzésnek az egyetemen?
Gyakorlatilag az egyik zászlós hajónknak tekintjük. Azt, hogy elválaszthatatlanná vált ez a két fogalom, az egyetem és a boros képzéseknek a jelenléte, ezért nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban. Mivel bár hosszú történelme van az oktatásnak Egerben, ugye a 800-as évek vége óta folyt vincellérképzés, aztán ugye létrejöttek a kísérleti szőlőterepek, kutatás, tehát hogy egy igazán régi hagyománynak a műveléséről van szó, és ez abból a szempontból is fontos és megkerülhetetlen számunkra, hiszen mi mindig büszkék vagyunk az örökségünkre. Ugye ez, amit a Eszterházy püspöktől is kaptunk, illetve arra az örökségre is, amit az egykori szőlészeti és borászati kutatóintézetnek az egyetem keretében való működtetése jelent. Szeretnénk méltóan hozzáállni ehhez a munkához, és ezt úgy gondolom, hogy az eredményeink vissza is jelzik. Az egyik leggyakorlatorientáltabb szőlészborász képzés ma az EGRI képzés Magyarországon. Nagyon mélyen integrált a nemzetközi oktatási, felsőoktatási hálózatba. Nagyon sok külföldi partnerrel, nagyon jelentős és meghatározó partnerrel dolgozunk azon, hogy a nemzetközi tudás, ami ma elérhető a világban, az Egerben is elérhető legyen. És ezt mi át tudjuk adni a hallgatóinknak. Úgy gondoljuk, hogy ezt jelenleg elég hatékonyan és sikeresen tudjuk tenni.
Megjelentek egy új termékkel is, egy fémdobozba zárt boros ital. Ez konkrétan mi és kiknek szánják ezt a terméket?
Ez az új ital, ez a Garden Frizzante névre hallgat. Egy elegáns megjelenésű habzó fehér, illetve rozé borról van szó. Elsődlegesen arra gondoltunk, hogy ezzel a termékkel azt a már felnövekvő fiatal generációt szólítjuk meg, akik érdeklődnek a bor iránt, de még nincsen határozott elképzelésük, vagy pedig kapcsolatuk. Azt látjuk, illetve tapasztaljuk, hogy a fiatalabb generációknak más az elképzelése, vagy más a hozzáállása a bor világához, a bor kultúrájához. Mi szeretnénk erősíteni azt a vonalat, hogy a borra, akár ezen a terméken keresztül, mint a kultúránknak a részére tekintsenek, és kicsit azt az edukációs szerepet próbáljuk ennek a terméknek, vagy termékhez hozzárendelni, hogy a mértékletes fogyasztás az belefér, és a kultúránknak a részét képezi.
A vasszobrászatról, azon belül is a Kossuth szoborról tartottak előadást a napokban a Sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. Mészáros Balázs történész a munkácsi vasgyár alkotásait mutatta be, melyek közül több alkotás fennmaradt és megtekinthető, például a Sárospataki Rákóczi Múzeum is őriz egyet.
Az a kis szobor, amiről beszélünk, az sokkal előbb keletkezett, és ez még a szabadságharc alatt készült el. Ez volt az első szobor, ami Kossuthról készült, és tulajdonképpen talán az első szobor is, ami egy élő magyar politikusról készült. Nem egy köztéri szoborról van szó, hanem egy olyan kis asztali szoborról, amit bárki az író asztalára állíthatott, kifejezve ezzel a Kossuth iránti tiszteletét. Ugye ez a tisztelet, ez még nem a emigráns Kossuthnak szólt, hanem ez még az akkor aktív politikusnak, a magyar szabadságharc vezetőjének szólt. Hozzá kell tenni, hogy nem egy szoborról beszélünk, hanem többről. Ugyanis ez a szobor a munkácsi vasgyárban készült, és nem bronzból öntötték, ami talán a legtöbben gondolnának, hogy mégiscsak egy ilyen nagyszerű személyiségnek bronzszobrot kell állítani, hanem vasból öntötték. A munkácsi vasgyárban készült, és nem egy darab, hanem egy sorozatot gyártottak belőle, és ezt viszonylag olcsón árulták a szabadságharc alatt. Levéltári források igazolják, hogy nem csak Munkácson, ahol készült, hanem Debrecenben is meg lehetett ezeket vásárolni, ahol ugye 49-ben az országgyűlés és a kormány ülésezett. Sorozatgyártásban készült szoborról van szó, de ennek ellenére ismerjük az alkotóját, tehát még az ilyen sorozatban gyártott alkotások mögött is kellett egy szobrásznak lenni, és ez a szobrász Sosszel András volt. Keveset tudunk róla, egy elfeledett mester volt, de nem tehetségtelen, ugyanis Bécsben végzett a Képzőművészeti Akadémián 1847-ben, és utána jött vissza Magyarországra, és a munkácsi vasgyárnak lett az úgynevezett mintázó szobrásza, tehát ő készítette azokat a mintákat, amiket az öntéshez használtak. Úgy tűnik, hogy ez volt az egyik első munkája, tehát amikor Munkácsra megérkezett 1848-ban, akkor rögtön leült és megmintázta ezt a szobrot, amit tudjuk ezt is a forrásokból, hogy 1848 októberében öntöttek ki először. Több szobor is megmaradt azért. Két dokumentált legenda van arról, hogy hogyan vészelték át a megtorlás évtizedeit ezek a szobrok, de nem csak kettő szobor maradt meg. Valószínűleg ugyanúgy, ahogy a Kossuth bankokat is rejtegették, ezeket a szobrokat is különböző családok rejtegették, és ma már a többségük múzeumban van. Az egyik például a Sárospataki Múzeumnak a látványtárában látható, ott egy nagyon szép öntött vas gyűjtemény van kiállítva, és ezek között az öntött vas tárgyak között látható ennek a szobornak az egyik példánya. Egyébként egy olyan példány, amin az alkotó Sosszel Andrásnak a szignója is megtalálható.
Két elektromos meghajtású hulladékszállítót mutattak be egy mintaprojekt keretében Nyíregyházán. Az egyenként közel 200 millió forint értékű járműveket környezetvédelmi és szemléletformáló céllal állítják tesztüzembe. A tervek szerint az év végéig egy harmadik jármű is érkezik a Szabolcsi vármegye székhelyre. Nyíregyháza mellett Debrecen, valamint Paks vesz részt az elektromos hulladékszállító mintaprojektben. A részletekről Eberhardt Gábort, az Észak-Alföldi Hulladékgazdálkodási ZRT vezérigazgatóját hallják.
Hogy igazán környezetbarát legyen ez a szelektív hulladékgyűjtés, ezek az autók fognak ebben közreműködni. Ezek gyakorlatilag zéró kibocsátással rendelkeznek, teljes elektromos meghajtású autók. Sőt, még azt mondhatom, hogy a töltésük is teljesen környezetbarát lesz, mivel társaságunk rendelkezik napelem rendszerrel, és a napelem által termelt energiát fogjuk használni ezeknek a töltésére. Eddig gyakorlatilag kizárólag dízelhajtású járművekkel történt, akár a szelektív, akár a zöld, akár a vegyes hulladék gyűjtése. Ez az első alkalom, hogy elektromos meghajtású járműveket használhatunk ebbe.
Most pedig Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A Honda szerezte be ezeket az autókat, illetve a Energiaminisztérium támogatásával, 100%-os támogatásával valósult meg ez a projekt, ez külön öröm, tehát a társulásnak sem volt pénzeszköze arra, lett volna, de nem kellett ezt a társulás pénzéből beszerezni, hiszen az elmúlt évben vásároltunk egyébként a társulás saját forrásaiból is közszolgáltatást végző hulladékos autókat, még nem elektromosokat, de remélem a tesztüzem tapasztalataira, aztán a jövőben mi is áttérhetünk a egyedi vásárlásainkkal is az elektromos hajtásra, az elektromobilitásra.
Végül Kovács Ferencet, Nyíregyháza polgármesterét hallják.
Fel sem tudnám sorolni teljes körül, hogy mennyi díjat kaptunk. Ennek voltak külső elismerései,
az aranyhangyadíja kezdődött 2011-ben, ami épp hulladékgazdálkodás elismerése volt, de a sóstói fejlesztésű zöld programunk, aminek része a szökőkút is, ami önmagában egy nagy és közkedvelt attrakció, az az európai versenyben harmadik díjat nyert, és közben is, hát a földórája fővárosától kezdve mindenféle kerékpáros, barátváros, energia, takarékos önkormányzat, ezek igazából azért fontosak, hogy nem csak mi látjuk így, hanem mások is, de ahogy szoktam mondani, a legfontosabb, hogy a városlakók lássák, és a legtöbb elismerést tőlük kaphatunk.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Ismét megnyílt a regisztráció Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására. 14. Leó pápa szeptember 6-ára szombatra tűzte ki Bódi Mária Magdolna boldoggá avatásának időpontját. Július 19-én ismét megnyílt a regisztráció az ünnepre. Aki korábban már regisztrált, e-mailben megkapja a részvételének megerősítéséhez szükséges linket. Erre a linkre kattintva lehet megerősíteni, de akár módosítani is a korábbi regisztrációt. A korábbi regisztráció törlésére is van mód. A meg nem erősített regisztráció viszont érvénytelenné válik, hívják fel a szervezők a figyelmet. Kérik, mindenki figyelje az e-mail fiókját, aki pedig még nem regisztrált, megteheti a www.boldoggaavatás.hu oldalon. A Veszprémi Főegyházmegye történelmének egyik legáldottabb eseményére készül. Szeptember 6-án tehát boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát, a hitvalló vértanút, akinek életpéldája ma is útmutató minden Krisztus követő számára. A lelki felkészülés egyik ajándéka a Bódi Mária Magdolna tiszteletére írt himnusz, amelynek eléneklésére felhívást tett közzé a Főegyházmegye. Ennek a beküldési határideje augusztus 20-a. Az egri főegyházmegye a papság és a rokonság nevében fájdalommal, de a feltámadásba vetett hittel tudatja, hogy Darvas László címzetes kanonok, címzetes esperes, nyugalmazott szerencsi plébános életének 82. papságának 59. évében, múlt pénteken szentségekkel megerősítve a Miskolci kórházban elhunyt. Paptestvérünkért a szentmisét július 28-án hétfőn 10 órakor a Szerencsi Munkás Szent József templomban mutatjuk be, majd az altemplomban helyezzük sírba az örök élet reményében, tudatta a főegyházmegye. Darvas László Kassán született 1943. október 6-án, pappán 1967. június 17-én szentelték, 67-ben Tokajban, 67 és 68 között Hernád Németiben volt káplán. 1968-tól 72-ig Szegilong, 1972 és 92 között Legyesbénye, 1992-től 2011-ig Mád, végül 2015-ig nyugállományba vonulásáig Szerencs plébánosaként szolgált. Szolgálatát 1995-ben címzetes esperesi, majd 2003-ban címzetes kanonoki címmel ismerték el. Az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem 2024. szeptemberében elsőként indított el az országban a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzést. A sikeres államvizsgát követően 80 vehették át az oklevelüket a hónap elején az egyetem diplomátadó díszünnepségén az egri bazilikában. A két fél éves képzése az ország minden részéről, sőt határainkon túli vallásturisztikai helyszínekről is érkeztek hallgatók, azzal a céllal, hogy a tanulmányaik során megszerzett tudásuk, kompetenciáik segítségével hozzájáruljanak értékkincseink fejlesztéséhez. A képzés az EKKE Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Gazdaságtudományi Intézetének gondozásában valósult meg. Szakmai irányítója Domján Négy dr. Nizsalovszky Rita, a turizmus tanszék vezetője volt, a lelkiségi vezetését pedig Novák István általános rektor helyettes felett. A vallásturizmus világszinten és Magyarországon egyaránt dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben megalkotott és a magyar kormány által elfogadott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. 2022-ben a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 Turizmus 2.0 verziójában szintén kiemelt ágazati pillérként szerepel a vallásturizmus. Ez azt jelenti, hogy a stratégia elismeri a vallási örökségben rejlő turisztikai potenciált és a fejlesztések egyik fontos területeként kezeli. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban, de teljesen újak is születtek. A képzés átfogó célja, hogy a hallgatók megszerezzék az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az azok hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. Cél tehát olyan szakemberek képzése, akik a hiteles és elmélyült lelkiséget turisztikai profizmussal képesek ötvözni. A képzés hármas célkitűzése az elmélyült szakmai tudás átadása, a gyakorlati készségek megszerzésének lehetősége és a közösségépítés. A szakmai tudás átadásában az egyetem oktatói mellett a szakterületükön elismert külső oktatók is részt vettek. A hittel kapcsolatos alapismeretek átadása során kiemelt figyelmet kapott a képzés ökumenikus jellege, amelynek erősítése a következő években is célként jelenik meg. A képzés fontosságát mutatja az is, hogy a miniszterelnökség ösztöndíjjal támogatta azokat a hallgatókat, akik valamelyik egyház által fenntartott vallás turisztikai helyszínről érkeztek. Az elméleti tudás elmélyítését szakmai gyakorlati partnereik profizmusa biztosította. Ezek a partnerek a Pannonhalmi Főapátság, Tihanyi Bencés Apátság, Mátra Verebély Szentkút Nemzeti Kegyhely, Tiszántúli Református Egyházkerület, Mária Pócsi Nemzeti Kegyhely, Zarándok Akadémia. Az általuk üzemeltetett vallásturisztikai értékkincsek működését, jó gyakorlatait a szakmai tanulmányutak keretében megismerhették a hallgatók is. Lehetőség nyílt arra, hogy a tanulók több szakmai programon is részt vegyenek, például a Zarándok Akadémia és a Zarándok Fórum rendezvényein. A közös tantermi órák, tanulmányi kirándulások és szakmai események során erős közösség formálódott az évfolyamból, egy olyan szakmai baráti közösség, amelynek tagjai a jövőben is számíthatnak egymásra a hit átadásának-e különleges, gyakran kihívásokkal teli, de mégis szép útján, olvasható a beszámoló az Egri Főegyházmegye honlapján. Folytatódik a vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzés az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, valamint a Győri Brenner János Hittudományi Főiskolán is. A vallásturisztikai szakember szakirányú továbbképzésen a hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában képesek a hazai szakrális helyek Magyarország vallási értékkincsének szervezett bemutatására, vallásturisztikai vállalkozások menedzselésére. A képzés időtartama 2,5 év, a jelentkezési határidő pedig augusztus 23-a. Még 5 fő jelentkezését várják Medjugorjéban a Mladifest nevű ifjúsági fesztiválra. Augusztus 1-től 9-ig tart majd a zarándoklat, amelynek lelki vezetője Kis László görög katolikus atya lesz Debrecenből. Jelentkezni lehet, illetve érdeklődni telefonon Kis Nándornál, a szám 70-776-40-93. Július 26-án szombaton délután az Egri Ciszterci templomban dicsőítő ima alkalmat tart a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség. 16 óra 30 perckor kezdődik a szentmise, amit majd Árvai Zoltán atya mutat be, 17 óra 30 perctől este 7 óráig pedig zenés dicsőítő szentségimádás lesz közbenjáró ima szolgálattal. Sok szeretettel várnak mindenkit. Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalván a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. A településről a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándok menet indul ezúttal is, 9 órakor Bélapátfalváról, a Bartók Béla és a 4. Béla utcák kereszteződésében álló keresztől. Lőrinciben a Szent Anna búcsút július 27-én vasárnap tartják, idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál 1 órával korábban 9 órakor kezdődik a Zagyva folyó partján lévő kápolnánál. Ezt a szentmisét Tamási József atya mutatja be. A városi templomtól 8:30 indul a körmenet a kápolnához. A lőrinci hívek szeretettel várják a búcsú zarándokokat a jubileumi búcsújukra. A Kalász Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége idén augusztus 2-án tartja hagyományos találkozóját, a Pettendi Pikniket. A Kalász civil egyesületként működő, a magyar katolikus lányokat és asszonyokat összefogó szövetség. A Pettendi piknik a Kalász legnagyobb ünnepe, amit minden év augusztusában a Kalász bölcsőjénél az alapító Lutzenbacher Rita volt birtokán a kápolnásnyék melletti Pettenden tartanak. Szeretettel hívnak a Kalász iránt érdeklődő minden lányt és asszonyt az Urunk színeváltozása kápolna melletti hangulatos ligetbe, gyülekező 10 óra 30 perckor. A program 11 órakor szentmisével kezdődik majd, amelyet Sankó László újpesti plébániai kormányzót celebrál. Ezt követően tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves vásár és piknik szerepel a programban. Az ünnepséget a kápolna falán lévő emléktábla megkoszorúzása zárja. Margarita Valapilla nővér és Manfred Huber atya vezetésével augusztus 4-e és 8-a között lelki gyakorlatot szerveznek a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykálóban. Az indiai származású Margarita nővér évtizedek óta járja a világot és hirdeti, hogy Jézus ma is él. Lelki gyakorlatain számtalan testi és lelki gyógyulás történik. Idén először jutnak el Kelet-Magyarországra is. Az időpontát augusztus 4-től 8-áig, a helyszín Nagykálló, jelentkezni pedig a lelkigyakorlat.nagykalló@gmail.com e-mail címen lehet. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára Torna Szent Andrásra, majd augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés és előadások szerepelnek a programban. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó több alakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében hívják fel a figyelmet a szervezők, akik mindenkit nagy szeretettel várnak.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Debnár Ádám, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Birincsik Márton technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották. You ask me where to be.
A régió sportja.
A címvédő spanyolokkal egy csoportba került a magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott az Európa-bajnokságon. A Ballabau Cigánd csapata nyerte a Fatum Properti nemzetközi strandfoci szuperkupát Nyíregyházán. A nyíregyházi spiritese napkori kungfusai szép sikereket értek el a perugiai világbajnokságon. Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a sátoraljaújhelyi Zemplén kalandpark. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A címvédő spanyolokkal egy csoportba került a magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott a szeptemberi Európa-bajnokságon, amelynek Kopenhága ad otthont. Az EB-n a nyíregyházi Jakab Máté szövetségi kapitány együttese a párizsi olimpián ezüstérmes spanyol gárda mellett a britekkel küzd meg a C csoportban. A nemrég az Ulanbátori világbajnokságon 12. magyarok júniusban a bukaresti selejtezőből jutottak ki az EB-re, az eddigi legjobb eredményük a kontinens tornákon a 2016-os aranyérem volt. A Ballabau Cigánd csapata nyerte a Fatum Properti nemzetközi strandfoci szuperkupát. Dajka László főszervezőt hallják.
Én úgy érzem, hogy színvonalában, szervezettségében magas szintet értünk most el ezen a tornán, hiszen igaz, hogy csak 12 csapat volt, 12 olyan csapat, akik már itt letettek valamit a homokon, és óriási meglepetések is születtek, hiszen sorozatban estek ki a korábbi bajnokok, itt az NB Kandaló, vagy éppen a Fáró Bútoreger, aztán előjöttek olyan fiatal csapatok, mint az Aranyászok, Nyíregyházi csapat, és nagyon kellemes meglepetéseket okozott egy-két csapat. Jól érezték magukat a játékosok, és nagyon jó vizsgázott az új beléptető rendszer a Sóstó Gyógyfürdő ZRT vezetése részéről, és én bízom benne, hogy ez a jövőt illetően újabb előrelépés lesz a torna folyamán. Az érdeklődés most egy kicsit alább hagyott, hiszen több karszalag volt kiosztva a tavalyi évben, vagy a korábbi években, és sajnos ezért emiatt is kellett változtatni a lebonyolításon, hiszen elég sok visszaélés alakult ki a karszalagok kapcsán. Ezért most ez az új beléptető rendszerrel csak azok a játékosok tudtak bejutni, akik a listával le voltak adva. A hetes kapun és személyigazolványa tudtak belépni. Én úgy érzem, hogy ez nagyon jó, egyetlen egy panasz nem érkezett ezzel kapcsolatosan. Viszont az idő az jó volt, meglepő volt számomra, hogy valamivel kevesebben voltak, mint a tavalyi évben, hiszen tömött sorokba állták elmúlt években körbe a pályát. Most egy kisebb volt az érdeklődés, de egy-egy nagy rangadóra azért mindig megtelt a pálya környéke.
Dajka László beszélt a kispályás bajnokságról is.
Lezárult a nevezési határidő, és most arról kell, hogy beszámoljak, hogy magasabb létszámmal fogjuk tudni elkezdeni a bajnokságot. Az amatőröknél nagyon szépen megvannak a csapatok, sok új csapat jött, hiszen 11 gárda érkezett hozzánk, nagyon sok fiatal gárda is. Az érdeklődés nagyon jó a bajnokság iránt, hiszen ez mutatja azt is, hogy milyen sok új csapat jött. Megszűnt 5 csapat a bajnokságba, de ez azért is volt, mert sokan elköltöztek, vagy éppen egyetemre ment egy-egy csapatnak a fele, ezért átalakultak a csapatoknak az érdeklődési körei. A szokás szerint október 31-ig zajlik majd a bajnokságunk, és most ezzel a 3 műfős pályával kitűnően meg tudjuk oldani, hogy bízom benne, hogy nem lesznek katasztrofális időjárási viszonyok, be tudjuk fejezni a bajnokságot, és azt követően egy-másfél héten belül ismét Nyírpazonyba kezdődik majd a teremlabdarúgó bajnokságunk.
A nyíregyházi spiritese napkori kungfusai szép sikereket értek el a perugiai világbajnokságon. Szilágyi Mátét, a spiritese napkor elnökét hallják.
Az egyesületünk 2020-ban jött létre, de a történetünk 2012. októberéig nyúlik vissza. A Spirit Harcművészeti Iskola szakosztályaként indítottuk ott a foglalkozásokat. 2020-ban ott a település vezetőjével létrehoztunk egy saját önálló egyesületet, ahol kung-fu mediból oktatás, illetve egyéb szabadidősportok zajlanak. Ebben a tanévben közel 20 fő volt gyerekek, akik gyakoroltak velünk, ez a kiskolás korosztály. Óvodás csoportunk is indult ebbe az évbe, ahol szintén 20 fő fölötti a létszámunk, illetve egy felnőtt csapatunk alakult így a tavasz elején, 10 fő körül, akik gyakorolnak. Ugye nekünk a fő terület a kung-fu és a mediból, mind a kettő nagyszerű önálló sportág, nagyon jó figyelemfejlesztésre, testtartásfejlesztésre, koordináció, téri tájékozódás, rengeteg olyan előnye van, ami gyerekeknek, felnőtteknek is nagyon hasznos, de egy nagyon jó közösségbe tartozás, ahol olyan értékrend van, ami inkább követendő, az szerintem nagyon fontos, és ez van, ami nálunk található.
Szilágyi Máté elemezte a világbajnokságot is.
Napkorról 4 gyerek, aki versenyzett. Olaszországban volt a verseny, Perugiában 3 napos verseny volt. 1000-nél több versenyző, sok országból, sok egyesületből, és nagyon ügyesen jól szerepeltek a gyerekek. Természetesen költségek is felmerültek. A Nemzeti Tehetségprogram pályázatán keresztül támogatták a gyerekeket, illetve az önkormányzat, a német és a roma nemzetiségi önkormányzat és a Napkorért Kulturális Alapítvány is ott napkoron a gyerekek mögé állt és támogatott minket. Szerencsére tavaly is részt vettünk ezen a versenyen, akkor is nagyon jó helyezésekkel, most egy versenyzővel több tudott kiutazni ebben az évben, most is nagyon jó helyezéseink vannak, és a település részéről voltak elismerések, díjátadók, tavaly is, most is, és csapat mögött vannak teljesen. Lekli Zétény ebben az évben győzni tudott egy Duanbing nevű kategóriában, ami Európában is újdonságnak számít, ez ilyen kínai kardvívás alapú kategória. 8x8 méteres páston kínai kardmozdulatokkal vívnak egymással a versenyzők, ebben ő diadalmaskodni tudott. Lekli Gréta még, aki formagyakorlatokban a legjobbak között szerepelt.
Végül Lekli Zétényt hallják, aki megnyerte kategóriáját.
Én szereztem egy első helyet, egy ezüstöt, meg 2 bronzot szereztem. Hát a csapattársaim is ugyanezt mondhatják el, csak ők nem szereztek aranyt, de ők is jól teljesítettek a versenyen. Kihívás volt, de amúgy élvezetes volt, mert én szeretem a kihívásokat, szóval nagyon örültem neki. Jövőre szeretnék, vagy még lehet ebben az idényben küzdelemből elindulni, és még szeretnék több formát is tanulni.
Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark. A szabadidős létesítmény új vezetője, Mogyorós Judit sikerrel tekint vissza a tavaszi hosszú hétvégékre, valamint igyekszik a nyári programok mellett folytatni a létesítmény biztonságtechnikai és infrastruktúrális fejlesztését is. Most őt hallják.
A húsvét az egy egyenlő volt egy sokkal, iszonyatos mennyiségű ember, tehát tudjuk azt, hogy az ország valamennyi turisztikai attrakcióját ilyenkor megrohanják az emberek. Nálunk is hatalmas roham volt, nyilván Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, minden elromlott, tehát hogy dupla munka volt, mindenki dolgozott, mindenki, akinek amúgy szabadnapja lett volna, vagy nem volt ügyeletes, vagy valami, nagyon jó bevételt generáltunk. A pünkösd az már egy kicsit gyengébb, nem csak nálunk, hiszen megnyitnak a strandok, és oszlik az embertömeg, tehát kevesebben voltak nálunk pünköskor, de nagyon jó bevételünk volt. Elvégeztünk minden olyan biztonsági ellenőrzést, minőségbiztosítás, amelyek az emberek egészségét szolgálják, meg biztonságos igénybevételt szolgálják. Megtörtént minden olyan eszköznek a megtisztítása, szervize, amelyet ritkábban használunk. Nem teljesen ide kapcsolódik, de megkezdődött az online rendszer kiépítése. Ehhez a wifi hálózatunkat bővíteni kell, tehát a háttérben megy egy ilyen műszaki felújítás is. Ez sajnos néha wifi problémákat okoz nálunk. Olyankor van egy kisebb probléma a kártyafizetéssel, de igyekszünk néhány perc alatt megoldani, illetve ezeket a munkákat nyitvatartási időn kívül elvégezni, de nem mindent tudunk sajnos a kapcsolatok miatt. futóversenyek, kerékpárversenyek, fogják még a nyári programokat szélesíteni, jön a libegők éjszakája, fogunk bobok éjszakáját rendezni, tehát éjszakai bobozást, lesz olyan napunk a hídon, amikor tovább fogunk nyitva tartani, ezt a szigorú biztonsági előírások betartásával.
Aki hűsölni akar Sátoraljaújhelyen, annak tökéletes választás a város felújított és újra nyitott városi úszodája. Bár az úszócsapatok edzései folyamatosak, emellett igyekeznek mindig szabad vízfelületet biztosítani a közönség számára is, mondta Erdei János, a létesítmény vezetője.
Rengeteg gyerek lesz, de ez csak a 9 délután 4-ig intervallumot érinti, viszont az önkormányzat határozottan kikötötte, hogy mindig biztosítjuk a fürdőközönségnek a helyet, tehát a létszámtól és a vendégek számától függően mindig szorítunk annyi helyet, hogy itt aki napközben tud lejönni, azt továbbra is tudja használni. A medencéket ugyanakkor hétvégén viszont teljesen csak a közönségé mindkét medence. Továbbra is várjuk a bérleteseket, az úszó bérleteseket, akik fanatikusan járnak egész évben továbbra is a reggeli úszásokra, de oda csak a bérletesek tudnak bejönni, mert a pénztár az 8 órakor nyit. Így tehát este 8 órakor lesz most a zárás, mert már nincsenek esti edzések, és a hétvégén is 8 órától este 8 óráig várjuk a hűsölni vágyókat.
Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt